Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Csikcsomortánból jelentkezünk, Szőcselőd Szakács vendégei vagyunk. 29 éves koráig a jégkorongozásnak szentelte életét, de akkor váltani kényszerült és a szakácskodás mellett döntött. Bár az sem egy leányálom, ha szeretettel végezzük, sikeresek és megelégedettek tudunk lenni. Egy megpróbáltatásokkal teli, de egy ritka életpályát próbálunk megvillantani. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. Műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Mikrofonunkkal Csikcsomortánban járunk, Szőcselőd Szakácsnál. Tegeződni fogunk, mert most már a világ teremtésétől ismerjük egymást, de ha nem, akkor is már pár éve. Én, ha jól tudom, nem a szakácság volt az első. Te valamikor sportoltál?
Hát igen. Édesapám hatására először judóztam. A judó volt az, amit édesapám bemutatott először. Azt hiszem 5-6 évig judózott, és elég jó is volt benne, aztán elment katonának, és megváltozott minden. Jöttünk mi. Na, igazából nem szerettem judózni, majd nálunk az udvaron, ott, ahol laktunk a Tudor negyedben, Bent Csíkszeredában, ott mindenki hokizott, ugye Csík, jégkorong, ez egyértelmű. És mi is kezdtünk jégkorongozni, emlékszem, kaptam egy, azt hiszem az angyal hozott egy ilyen nacionál fabotot, egy nagyon nehéz botot, és azzal reggel lementem, és este jöttem fel, még enni sem mentem haza, és akkor édesapám észrevette ezt bennem, hogy én ezt lelkesen csinálom, és beiratott jégkorongozni. Már később volt, azt hiszem már közel 10 éves voltam, és ezt a sportot azért 5-6 évesen el kell kezdeni, hogy igazából fel tudjon zárkozni az ember. És akkor elkezdtem jégkorongozni alapvetően, és az lett az életem, hogy egészen 29 éves koromig én jégkorongol láttam mindent, abba próbáltam kiteljesedni, aztán persze jöttek problémák, és akkor ez minden megváltozott.
A barátok is hatással voltak rád, hogy jégkorongot választottad? Mert gondolom, ez a judónál is lehetett volna kapni olyan társat, aki a lelkesedést meghozza.
Nem, egyáltalán. Én úgy gondolom, hogy minden gyerek születik egy adottsággal, szerencsésebbek megtalálják azt maguknak, hogy mi az az adottság. Édesapám felfedezte ezt az adottságot, és akkor ezért oda kerültem. Amikor váltottam egyébként jégkorongor egy másik szakmára, szakács szakmára, akkor egy újságban valaki olyan szépen megfogalmazta, hogy jégkorongozni imád, főzni meg szeret. És hogy valahogy így volt, hogy nagyon szerettem én a jégkorongot, és szerencsés voltam, hogy jégkorongozhattam. Aztán sorsfintora, hogy a teremtő nem így gondolta, másképp gondolta a dolgokat.
Mi a jó a jégkorongban? Miért lehet beleszeretni?
Egyrészt egy csapatsport, nagyon összetett sport, nem csak a test kell hozzá, és nem csak a lábak kellene például, mint a futballba, vagy vannak olyan sportok, hogy csak bizonyos testrészünket használjuk intenzívebben. Itt azért a lábnak is nagyon nagy szerepe van, a kéznek is nagyon nagy szerepe van, ugye az intelligenciának, a sportén intelligenciának nagyon nagy szerepe van. Egy nagyon összetett játék, nagyon kompakt játék, van testjáték, elég kemény testjáték van. Én nagyon szeretem, most megnéztem az olimpiai döntőt, és hát fantasztikus élmény volt látni, hogy az milyen fejlődött a jégkorong egyébként. És engem ez fogott meg, de alapvetően úgy valahogy úgy benne volt. Nem mondom azt, hogy génjeimbe bele volt kódolva ez, hogy én jégkorongozó legyek, de hogy imádtam a jeget, imádtam ebbe a környezetbe lenni, meg hát Csíkban a jégkorong az úgy lehet mondani vallás.
De nagyon jól össze lehet csattanni, ott nagyon megütheted magadat. Vannak olyan helyzetek, legalábbis kívülről nézve, mentek, harcoltok, és egyszer csak zsup, össze van bogzódva mindenki.
Alapvetően egyetlen egy esetben veszélyes, az, amikor a játékos nem tart hozzá, és nem látja, hogy ütközés fog történni. A többire fel van készítve, és az izomzata, a csontrendszere, az edzések által kifejlesztett fizikuma, az fel van készítve arra, hogy ezeket kibírja. Alapvetően, ha az ember vár rá, akkor nem tud. Akkor tud nagy probléma történni, hogyha mondjuk egy korong úgy szabadul el, hogy a fejét kapja el az embernek olyan helyen, vagy hogy a testén egy olyan helyen kapja el, vagy ha szerencsétlenül esik el, vagy sajnos volt rá példa az is, hogy a korcsának a pengéje elvágta a nyakát egy kapusnak, és tragikus kimenetelű esetek is vannak, nagyon ritka, hál' Istennek, de hogy a közelmúltban volt egy ilyen eset sajnos az amerikai jégkorongligában, és próbálnak ezzel nem védekezni. Kemény sportnak tűnik kintről, de benne a játékosok erre fel vannak készítve.
Naponta mennyit kell gyakorolni, hogy a fizikumod az úgy rendben legyen? Mert gondolom, hogyha napokig, hetekig nem gyakorolsz, akkor azért csak tudsz elpuhulni, nem?
Hát mindenképpen ennek van egy metodikája, és hát a sportélet az a sportélet. Abban sok minden nem fér bele. Amit számomra a sport nagyon sokat megtanított, az a lemondás egyik. Másikok, amikor fiatalok voltunk és mentek bulizni, mentek az éjszakában, mi sokszor úgy volt, hogy mentünk haza és feküdtünk le. Az étkezésre oda kell figyelni, és főleg a nyári felkészítő, az alapozás, ezt így hívják, az tudatos kell legyen, és nagyon-nagyon kemény szokott lenni az elején. Aztán utána már inkább áttérnek a taktikai dolgokra, de folyamatosan van edzések, és itt nincsenek ünnepek, itt nincsenek hétvégi. Vagy legtöbbször ahhoz képest, hogy mi volt nekünk, most teljesen más. Jó is van, hogy három mérkőzés van, utaznak nagyon sokat, nagyon kimerítő, nagyon megterhelő történet. Ezért is van az, hogy azért 35 év után kevés jégkorongozó van, most 40-ig el lehet húzni, tehát ezért 35 után már a teljesítmény azért picit lankad. Alapvetően a fizikai erőnlét nélkül ezt a sportot nem lehet csinálni.
Mennyit vagytok a jégen? Mert az úszók szokták mondani, hogy száraz edzésük van, meg vizes edzésük, meg ilyen edzés, meg olyan edzés. Ti mindig a jégen edzetek?
Amikor mi voltunk, délelőtt is délután volt, úgy nagyjából egy óra volt, hogy másfél óra, de most már vannak specifikus edzések, amelyek külön van választva, a hátvédek külön dolgoznak, a kapusok külön dolgoznak, a csatárok külön dolgoznak, és nagyjából azért napi egy-két óra azért szokott lenni. Azon kívül vannak a mérkőzések, ha mérkőzések vannak, akkor délelőtt egy átmozgató edzés szokott lenni, de az csak egy kicsit, hogy egy átmozgassa a szervezetet. Most azért most már teljesen átalakult az edzés stílus annak függvényében, hogy mi hogy edztünk a 90-es, 2000-es években, teljesen más a dinamikája. Teljesen specifikusabbak lettek az edzések, vagy hogy átalakult ez a sport, mint minden más az életben.
Az, hogy valaki kitűnik a többi közül, mitől tűnik ki? Mi kell benne legyen, vagy hogy kell játszodjon, hogy másabb legyen?
A jégkorong olyan szintre fejlődött, hogy mindenki nagyjából egyforma, és a profi szinten szinte nem is lehet különbséget tenni, de mégis vannak klasszisok. Én egyszer azt olvastam, vagy azt hallottam, hogy a botkezelés, hogy valaki jobban tudja kezelni a botot, vagy hogy a koronggal jobban tud bánni, az tud egy nagy pluszot hozzáadni, és véleményem szerint a játék intelligenciának a megértése, vagy ha valaki ezt a játékot megérti, és fejben erősebb, mint a többi, akkor ez ki tud úgy tűnni a többi közül, de nagyon kevés van. Vannak azért játékosok, akik kitűnnek a többi közül, de azért a többség az egyforma. Olyan technológia van, olyan erőnlét van, olyan felkészítői metódus van, hogy most már mindenkiből tényleg top játékos tudnak csinálni.
Melyik poszton jó játszani? Melyik hozza a nagyobb elismerés, nagyobb siker élményt?
Jó, ez a kérdés mindenképpen. Hátvéd voltam, hát hátvéden nem. És a kapusnak se a legjobb lenni. A legjobb egyébként csatár véleményem szerint. A csatár az, ha elront valamit, akkor abból nem lesz akkora baj, és ő lövi a golokat legtöbb esetben. És hogy véleményem szerint a csatár, hátvéd, kapus ez a felállás, így körülbelül ez a sorrend. Ugye szokták mondani, hogy egy jégkorong csapatban azért a kapus azért 60-70, akár 80%-ot is tud kitenni az egész csapat teljesítményéből, hiszen egy jó kapus, ha van, az azért már fél siker. Például egy hátvéd volt, amin balhátvédként játszottam, azért ott a felelősség van, hogy ha tévedsz, akkor már csak a kapus van, ő tudja kijavítani. Egy csatár esetében azért ez egy picit másabb. Őnek jobban megvan engedve, hogy tévedjen. Ebből mindig emlékszem, amikor jégkorongoztam, ebből volt is probléma, de hát ilyen az a játék, de alapvetően egy csapatjáték, vagy egyik a másikat segíti, és mindegyik posztnak megvan egyébként a szépsége.
Anyázások vannak a jégkorong meccseken?
Annéki, hogy néz ki, még karomészkőz is. Persze, vannak, mindig vannak.
Ti ezt halljátok is, amikor ott játszottok?
Nem, hát ha valaki tényleg maximálisan a jégkorongra, vagy a sportra koncentrál, akkor ez úgy el. Ha van egy alap zúgás a háttérbe, persze közben meghal az ember valami, de nem ez komolyan.
Mindig ki tudjátok számítani az ellenfélnek a mozgását?
Hát erre most már vannak videóbírók, vannak külön edzők, vannak videóedzők, akik felkészítik a csapatot az, hogy milyen taktikát alkalmazzanak egy csapattal szemben. Az a fejlődésnek a része, a csapatok ismerik a másik csapatot nagy vonalakban persze a taktikáját, hogy milyen taktikával játszik, fel tudják mérni az erőnlétüket, vagy hogy milyen intenzitással kell belemenni a meccsbe. Viszont vannak különbségek, ugye az alapszakasz és a playoff között is nagyon nagy a különbség, és azt szokták mondani, hogy teljesen más történet kezdődik, amikor elkezdődik a playoff.
Különzködni lehet, hogyha mondjuk a cél érdekébe teszed. Tehát megbeszéltetek valamit a csapatban, hogy így játszunk, meg úgy játszunk, de te úgy döntesz menet közben, hogy már pedig én így fogom ütni azt a labdát, vagy így veszem a kanyart, és ez fog eredményt hozni. Ez megengedett, vagy aztán utána jön a letolás, hogy nem erről volt szó?
Persze, megengedett, vagy van egy alap taktika, amit be kell tartani, ez a taktikai fegyelme, ez nagyon fontos, de azon belül azért van egy kis tere az embernek, hogy alkosson, van az intuíció is, meg hogy ott helyben döntéseket hozzon. De ez nem olyan, hogy megterveztük is, ez úgy van, mindig a játék alakul, és a játékhoz kell alkalmazkodni. Van egy alaptaktika, és azt kell követni, de alapvetően benne jégen azért ott másodpercek, sőt másodpercek töredék alatt kell dönteni és döntés hozni. Ettől is egy nagyon fantasztikus sport ez a jégkorong. Elengedhetetlen, ha így fogalmazunk, hogy különszködjünk, vagy hogy nagyon fontos, hogy azért ez meglegyen az emberben, hogy igenis. Én akkor abban a helyzetben hogyan döntök?
29 évesen nehéz volt elismerni, hogy vége ennek a sportkarriernek?
Igen, és meg nem is készültem én erre, ugye nekem az előnyöm lett végül a hátrányom, én hirtelen megnőttem, és a jégkorongban azért a magasság az sokat számít, de hogy ezzel párhuzamosan megjelentek a gerinc problémáim, és 2000-et írunk azért, akkor még nem volt olyan fejlett nagyon sok minden, az orvostudomány sem volt, ugye még nem létezett MR, a metodika sem volt olyan, hogy pont segítsen nekem ezt a problémát, az edzők se ismerték fel, én se ismertem fel, hogy ez egy probléma lehet, és akkor a 20-as éveimbe kezdődtek el a gerinc problémáim, és ezek lassan komolyodtak, és végén ma oda kerültem, hogy már nem nagyon tudtam beöltözni se, hogyha jobban kellett hagyjam.
Beszéltük az interjú elején, hogy akár 40 éves korig is el lehetne ezt vinni. Neked volt ilyen álmod, hogy talán maximumra kijátszod magad?
Persze, hát ez volt az életem. Én nem tudtam elképzelni, hogy milyen lehet az élet a jégkorongon kívül. Én ennek éltem, mindent ez alá raktam be. Édesapám viszont figyelmeztetett már, azt hiszem 18 évesen, hogy a fiam jó lenne tanulni, mert a jégkorongból nem lehet megélni, hogy akkor 2000-es években még nem voltak olyan magas fizetések. Bármikor jöhet egy sérülés, vagy bármi, és akkor vége a jégkorongnak. És 2000-es években készültünk egy világbajnokságra, és akkor eltört a kezem. És akkor csengettek vissza édesapám szavai, hogy miről beszélt, akkor megértettem, és akkor elkezdtem tanulni igazából. Nyelveket tanultam, beiratkoztam egyetemre, akkor végeztem el szakácsiskolát, és alapvetően kezdtem felkészíteni magam arra, hogy ebből valószínű, hogy én hamarabb ki kell szálljak, mint amit én terveztem. Véleményem szerint hamarabb ki kellett volna szálljak, már 25 évesen véleményem szerint ki kellett volna szálljak, mondjuk akár korábban, csak akkora volt bennem a vágy, és ha valaki sportol és ennyire szereti, abból kiszállni azért nagyon nehéz. Pszichésen, mentálisan nagyon megviseli.
Aktív sportolóként hogy érzed? Elérted azt, amit elérhettél abban a korban?
Egy nagyon szép korszakot éltem meg. Én sajnos, hogy nem úgy vonultam vissza jégkorongból, hogy ilyen elégedetten. Ennek a problémának a hatására nagyon sokat kispadoztattak engemet, ezt lelkileg nagyon nehezen dolgoztam fel, de mindig jó szívvel megyek be mai napig is a jégkorong pályára. Ott volt egy kis idő, mikor volt bennem harag, meg hasonlók, meg ilyenkor ez érthető, de aztán ezek elmúlnak, ezek lecsengenek, a jó marad meg. És tényleg azt kell mondjam, hogy a jégkorongnak egy nagyon szép korszakát kaptam el, egy nagyon szép részét kaptam el, és az, hogy a csapattal együtt voltunk, nagyon sok barátság alakult ki a szurkolók között is, és ugye egy nagy elismertséggel hagytam abban, annak ellenére, hogy én nem voltam egy nagyon jó jégkorongozó, ha lehet így fogalmazni. Most lehettem volna, ha nincs ez a handicapem, de minden adottságom meg volt hozzá, de sajnos, hogy a teremtő ezt úgy akarta, hogy ez így legyen, és én ezt el kellett fogadjam.
Mindig is voltak ilyen problémák a szurkolók között, hogy magyar ellenes bekiabálások, aztán egymást szítták, vagy csak ez a mostani kornak a nagy vívmánya?
Hát akkor inkább volt, vagy ugye akkor volt a Steva, ő volt a nagy rivális, és minden arról szólt, hogy a döntőbe, hát 99%-ban a döntőbe a Csíkszeredai Sportklub és a Bukaresti Steva csapata találkozott. Ez egy fantasztikus hangulat, meg fantasztikus élmények voltak, ez felejthetetlen. Ez a román-magyar viszony, ami a pályán kialakult, ez elmúlt. Hozzátenném azt, hogy ott volt a mindenféle dolog is, a jégen verekedés, piszkálódás, odaszólás egymásnak, de amikor lejárta a mérkőzés, kezet fogtunk, és kint a kocsmába együtt söröztünk velük, hogy az a sportban nem ellenség ma, hanem ellenfél. Voltak sérelmek, amiket az ember a jégen lerendezett, de kint sosem volt ilyen probléma. És én nem tapasztaltam azt, hogy a jégen kívül bárki egymásra pikkelt volna. A végén mindig az a kézfogás, az törölt mindent.
A csapat szenvedett a szurkolók miatt? Tehát büntetést kaptatok, mert a ti szurkolótáborotok nem úgy viselkedett, ahogy kell, vagy esetleg a másik szurkolótábor tett olyant, hogy ez rátok is hatással volt? Mert azért ma elég sok ilyen hírt hallunk, és én nem értem egyszerűen, hogy miért mennek oda az emberek, hogyha nem a meccset akarják nézni.
Hát szerintem azért nagyon sok frusztráció is fel van gyűlve sokszor a szurkolókba, és ott ki tudják tombolni magukat. Viszont akkor még nem nagyon volt ilyen, hogy a szurkolók viselkedése miatt büntetést kapott volna a csapat. Én ilyesmire nem emlékszem. A szurkolóknak igazából joga van bármit is mondani, de ez megváltozott. Vagy az elmúlt időszakban, vagy amikor én jégkorongoztam, akkor picit más hatása volt a szurkolás. Picit arról szólt, hogy az ellenfelet, hogy olcsároljuk meg hasonló, volt ilyen benne. De most ez nagyjából kiküszöbölődött, vagy például a Csíkszeredai Sportklubnak a szurkoló bázisa, az tényleg nagyon korrektül csak a hazainak szurkol. Persze vannak, elszakad a cérna, mert amikor nagy a feszültség, akkor vannak, amikor tényleg olyan bírói döntés születik, akkor vannak esetek, de 90%-ban azt mondom, hogy nagyon korrektül szurkolnak. Az, hogy néha használnak olyan szimbólumokat, ami nem tetszik a másik félnek, és ezért büntetés van ezzel, én például nem nagyon értek egyet, de használják ezeket is, kell használni. Úgy értem, nem értek azzal egyet, hogy más ez hogy gondolja. De én úgy láttam, hogy változott az az attitűd, vagy most már sokkal lájtosabb, nincs úgymond akkora tétje, sokkal több a csapat, és abszolút én nem érzem most jelen pillanatban ezt a román-magyar ellentétet a jégkorongban, ezt abszolút nem látom.
Hajrá, Szereda, hajrá, fiú, csíki gyerekek, szentje, hát legesebb a dal, ez a dal. Hajrá, fiú, jégkorongozó, ezt járja üres fiatal. Körötül előre a villám támadás, egy kodicsek, két kodicsek, majd egy behatás. Száll a korong, és a bíró sírja szól, ez a számol.
Jégkorong befejezése után közvetlenül elindult a szakácskarriered?
Igen, igen. Hát készültem rám. Egész pontosan tudtam, hogy abba fogom hagyni valamikor. Nem tudtam még mikor. Aztán lett egy sérülésem 2009. január 14-én, azt hiszem, összeestem egy rossz mozdulatnál a jégen, a derekam beállt. Utána már nem tudtam visszamenni a jégre, és amikor otthon lábadoztam, akkor döntöttem el azt, hogy akkor kiszállok belőle. Volt egy pici előzménye, és a feleségem, akkori barátnőm felhívott, hogy Kolozsváron van egy hely, ahol egy gyönyörű éttermet fognak nyitani, és keresnek szakácsot oda, és hogy érdekelne-e, és akkor szépen állt össze a kép. És felmentem, megnéztem azt a helyet, még jégkorongoztam akkor. Márciusban, azt hiszem, a szezon végén felmentem, megnéztem azt a helyet, és beleszerettem a helybe, úgymond. És már annyira sok minden felgyűlt nekem a jégkorongba, hogy azt mondtam, akkor nagy tevége, kész, akkor váltsunk.
Előtte mennyit főztél? Vagy mennyire voltál gyakorlott szakács, amire elvállaltad, hogy Kolozsváron főállásban ezt csináljad?
Hobbi szakács voltam, most, hogy elmentünk turnézni, Magyarországra jártunk sokat, én ritkán jöttem az, hogy ne legyen nálam egy szakácskönyv. Mindig bújtam a könyvespolcokat a könyvesboltokban, és ha valami családi összejövetel volt, vagy baráti összejövetel, akkor mindig én voltam az, aki készítette a tokányt, vagy én sütöttem a flekkent, vagy a micset, vagy én készítettem pizzát, meg hasonlókat, vagy szerettem a konyhába sürögni, forogni, de gyerekkoromban is nálunk meg volt engedve, hogy 10 évesen, vagy akárhány évesen készítsünk egy tojásrántottát, vagy szalmakrumplit, vagy hasonlókat, és én szerettem a konyhába lenni, és a gyerekkorom óta édesanyám mellett ott sürögni, forogni, segíteni, neki eltenni ezt, azt, de mindig ott jól éreztem magam a konyha körül. Úgy, amikor kellett váltani, azért bennem volt az, annak ellenére, hogy nyelveket beszéltem, volt egy felsőoktatási diploma a zsebemben, hogy én azt szeretném csinálni ezután is, amit szeretek, vagy hogy jégkorongozni tényleg imádtam, akkor választunk egy olyan szakmát, amit szeretek, és hát a hobbim volt a szakácság, akkor felcseréltem a kettőt. Hobbim lett a jégkorongozás, és a szakmám a szakácság, és ennyi történt, és ment az élet tovább.
Akkor jó fej szüleid lehettek, meg nagyszüleid, akik beengedtek a konyhába, mert én annak idején gyerekkoromban azt hallottam, hogy ez a leányok dolga. És akkor a fiú az jobb esetben egye meg azt, amit főztek neki. Te ezt nem hallottad soha? Hogy a fiú az menjen kis kura el az állatokat, aztán jöjjön be és egye meg azt, amit főztek az asszonyok.
Egyébként a klasszikus felállásban valóban így van. Az, hogy a nőnek a konyhában a helye, persze teljesen átvitt értelemben nem ott a helye, de hogy értsék meg, a legjobb szakácsok azok a nők. Vagy olyan jó főzni, mint a nagymamák, az édesanyák, vagy nem véletlenül, hogy mindig a nagymamának, az édesanyának, a feleségnek a főztjére emlékezünk, mert nekik van affinitásuk hozzá. Most nem akarom ecsetelni, hogy miért, de ez génekben is valószínű benne van. És ugyanúgy, hogy minden nőben van egy kis férfi, férfiben van egy kis nőiesség. Valószínű, hogy bennem ez a főzés iránt igény. Bennem azt szeretek főzni, nagyon sok férfi szeret főzni, ugye nagyon sok férfi szakács is van, de véleményem szerint sokkal több a női szakács, és a nők sokkal jobban tudnak főzni, mint a férfiak.
Érdekes, amit mondasz, de mégis férfi séfek nevét ismerjük. Tehát én olyan sok női séf nevet nem tudnék mondani, sőt egyet sem.
Ez azért van, mert az a fajta stílus, ahol a férfiakot díjazzák, annak nem mondom azt, hogy nincs sok köze a főzéshez. Tehát ez egy teljesen más műfaj. Most az egy nagyon-nagyon erősen fizikailag megterhelő munka. És ahol 16-18 órákat is akár kell dolgozni, heti 4-5 nap minimum, vagy talán még több, és ott részfeladatok vannak, vagy hogy egy igazán jó séf, egy igazán komoly konyhában egy szakács részfeladatot lát, nem is látja az egészet. Vannak olyan nagy konyhák, úgyhogy nem látja az egészet. Ez egy olyan világ, ahol a nőknek nagyon nehéz helytállniuk. Ez egy tesztoszteronnal túlterhelt világ, és ahol ilyen helyre bekerül egy nő, azt azért becsben tartják, és nagyon nagy tiszteletnek örvend. Mert ez egy férfi munka. És véleményem szerint van köze a főzéshez, de inkább a fizikumhoz van köze. És ezért gondolom, hogy látja a világ azt, hogy a férfiak azok a díjazott és jó szakácsok. Ez véleményem szerint ez nem igaz, vagy hogy véleményem szerint az nők sokkal jobb szakácsok. Nálunk Székelyföldön én szoktam mondani, hogy nagyon sok Michelin csillagos szakácsnő van, csak ezek az otthonokban vannak csendben is főznek a családjukra, és istenén jókat főznek.
Amikor egy vendéglőnek a szakácsává válik valaki, mennyire kell tudjon jól főzni, vagy mi a legfontosabb, hogy az ízek harmóniában legyenek, vagy a dizájn, vagy mi számít ilyenkor?
Hát egy konyhában mindenképp a rendszer számít. És egy szakács, főleg egy séf, aki a konyhát vezeti, az egy nagyon jó vezető kell legyen, akár mondjam azt, hogy pszichológus kell legyen, össze kell tartson egy csapatot. Teljesen más kvalitások kellenek hozzá, hogy egy jó séf legyen. Azon túl a szakácskodás részben csapatmunka is, hogy nagyon jó éttermekben egy csapat rakja össze például a menüt, többen megkóstolják, javítgatják, ízlés szerint változtatják, vagyis hogy egy szakácsnő nem biztos, hogy aki otthon főzött, egy konyhát el tudna vezetni. Egy teljesen más szemszög egy háztartási konyhát vezetni, és más egy nagy étteremnek, vagy egy menő étteremnek a konyháját vezetni, teljesen más kvalitások kellenek, habár nagyon sok minden ugyanaz. Na most a véleményem szerint egy konyhán, ami igazán ki tud tűnni, maga konyháról beszélünk, az az alapanyag, vagy hogyha nagyon jó minőségű az alapanyag, akkor a szakácsnak könnyű a dolga. Ha nem jó minőségű az alapanyag, akkor kell manipulálni azt ott, fűszerekkel, látvánnyal, szép tányérokat csinálni. Persze a kettő nem zárja ki egymást, nyugodt lelkismerettel kimondhatom, az alapanyag minőség az a legfontosabb. Na most az étterem szintén a szerviz azért nagyon sokat el tud rontani, vagy nagyon sokat tud javítani. Ha gyengébb az étel és nagyon jó a szerviz, akkor az meg tud szépülni, de hiába nagyon szép az étel, de rossz a szerviz, akkor az megint sajnos negatívan tud elsülni. A szakács fejre is állhat, ha a szerviz rossz, akkor sok mindent el lehet azzal rontani. De a konyhán alapvetően én úgy gondolom, hogy azon túl, hogy kell tudni ismerni a technológiákat, a know-how-t, ha jó az alapanyag, akkor könnyű dolga van a szakácsnak, ha viszont gyengébb alapanyag van, akkor oda kell tenni a csontot.
Igen, de hogyha jó az alapanyag, akkor drágább az étel. És akkor ezt hogy lehet úgy megoldani, hogy még a vendég elfogadja az árát, de azért finom is legyen, meg azért jó minőségű is legyen. De ez nagy kompromisszumnak az eredménye, nem?
Hát alapvetően az nézőpont kérdése, hogy mi a drága. Véleményem szerint egyszerű alapanyagból is lehet fantasztikus ételeket főzni, de főzeléket említenék, vagy hasonlót, vagy vannak egyszerű levesek, amelyek nagyon jó minőségben elkészíthetők, és nem kell hozzá bonyolult technológia. Sokszor azok az éttermek, amelyek nagyon-nagyon drágák, ott nem az alapanyagot fizetjük meg elsősorban, hanem egyéb dolgokat.
Egy konyhán nagyon sokan dolgoznak, mert például amikor egy zsúfolt étteremben vagyunk és rendelünk, aránylag elég hamar kihozzák a megrendelt ételt. Megvannak a munkafázisok, és mindenki csak mindig ugyanazt csinálja, vagy hogy képzeljük el?
Többféle konyha van. Vannak olyan konyhák, amelyek kifőzde, van olyan konyha, amelyik à la carte, van amelyik rendezvényes, a konyhák típusai mások. Na most vannak olyan konyhák à la carte-ban, ahol két ember viszi a konyhát, kisebb, mit tudom, 50 fős konyhát és két szakács le tudja vinni. Függ attól is, hogy milyen a menü, hogy van összeállítva a menü, mennyire lehet előkészülni a menüre, meg hasonlók. De vannak olyan konyhák, ugyancsak 50 személyes konyhák, ahol 30 szakács dolgozik. Mondok egy-két-három Michelin csillagos étterem, ahol olyan összetett a menü, több fogás van, tasting menü van is szükséges erre, és úgy kell elképzelni egy konyhát, főleg egy à la carte konyhát, ahol állások vannak, tehát van a grilles állás, ahol húsokat grilleznek, meg zöldségeket, van a szószos állás, van a köretes állás, van a leveses állás, és mindegyikben szakácsok vannak, vannak nagyobb konyhák, mindegyik szakácsnak van segédje, ez szépen le van bontva, hierarchikusan van megoldva, van a head chef, vagyis a főszakács, utána vannak a segédjei, utána vannak a szakácsok, vannak, akik előkészítenek, vannak a mosogatók. Egy normális konyhában, egy váltásban olyan 5 ember általában szokott dolgozni. 3 emberrel az már egy kisebb konyha, de elképzelhetetlennek tartom én, hogy egy ember dolgozzon egy konyhán egy váltásban, de fel lehet menni egészen 20-25-ig is per váltás. Most ez függ attól, hogy milyen típusú konyhát vezetünk.
A főszakács az mindent tud kontrollálni? Mindenkinek, ha a kaját végignézi, hogy ez most úgy van tálalva, az került oda, ami abba a menübe kell legyen, vagy neki mi a fő szerepe, hogy sürgesse ott az alkalmazottakat?
Hát egy főszakácsnak sokkal-sokkal több feladata van, mint ha csak főzön. Ugye nagyon sok szakács bizonyos szint után már nincs is a konyhában, hanem az irodában papírozik, meg hasonlókat csinál. Van, aki nem is szereti ezt, hogy előléptessék, ismerek ilyen konkrétan. Neki mindenről kell tudnia. Azt szokták mondani, hogy az igazán jó szakács az lentről kezdi a mosogatóba, és szépen végig meg is tudja, hogy minden pályának mi a problémája. De hát ugye vannak segítői, hogy egy nagy konyhában nem úgy van, hogy van egy főszakács, és utána aztán vannak a szakácsok, hanem vannak azért séf helyettesek, így szuszséfek idegen kifejezése, akik azért átvállalnak. Ugye, ha nincs a főszakács, akkor ők lépnek a helyükbe, és nem kell ellenőrizni minden tányért, mert mindig aki tálal ki, az ellenőriz utoljára a tányért, és ő látja, hogy valami probléma van a tányérral. Jó konyhákon nem megy ki a tányér, ami nem makulátlan, mert alapvetően többen vannak, akik azért dolgoznak, hogy az a tányér makulátlan legyen.
Vannak ilyen főkóstolók is, akik mindent megkóstolnak, mert egy külső száj az esetleg jobban meg tudja ítélni, mint az, aki mindig ugyanazt főzi, és már ő úgy érzi, hogy jó, de lehet, hogy éppen nem.
Hát egy jó konyhán, egy jó rendszerben le van papírozva, és minden recept nagyjából le van főzve, ki van próbálva, és van-e hozzá egy receptúra, vagy egy elvileg ugyanolyan kellene legyen. Fordulnak elő olyan esetek, én dolgoztam olyan étteremben, ahol lehetett érezni azt, hogy melyik váltás van bent a konyhában, az nem a legjobb, hogyha ez így van. Tudok olyant, hogy mielőtt kinyitani az étterem, akkor a szakács, a séf végigmegy és végigkóstol mindent. Én úgy gondolom, hogy ha jól meg van csinálva a rendszer, akkor ezek a problémák kiküszöbölhetők. Az, hogy van különbség valamilyen szinten az ételek között, az elfogadható, viszont nagy különbség van, és hogyha valaki visszamegy, mindig ugyanazt szeretné kapni. És ezt a rendszerrel és a receptúrával meg lehet oldani. Na most az új recepteket azt úgy szokták csinálni, tudom, kitalálnak egy új fogást, és akkor azt megkóstolják a pincérek, megkóstolják a tulajdonosok, többen megkóstolják, és akkor mindenki elmondja róla a véleményét, hogy ebbe kellene még egy kicsi sav, vagy ez tökéletes, ezt így kell hagyni, vagy ez nem jó irány, vessük el, kerítsünk egy másik irányt. Egy jó konyhán közösen gondolkodik mindenki, mindenki próbál hozzátenni valamit. Vannak olyanok, akik hoznak új ötleteket, mit tudom, egy köretes azt mondja, neki találtam séf egy új köretet, mi a véleményed róla, és akkor megbeszélik, hogy igen, akkor ezt fogjuk tudni használni, és akkor így alakul a konyha. De nálunk most már szerencsére kezdődött az, hogy gyakran cserélik az étlapot, nyári és téli menü van, és akkor mindig új ételek jönnek az étlapra, és nagyon fontosnak tartom, hogy ez a fejlődés így haladjon előre.
Itt a konyhán is vannak posztok, mint a jégkorongban?
Pontosan van a tálaló, van a szószos, van a húsos, van a köretes, van aki csak levest főz, sőt vannak olyan ittenek, hogy a szállodákban csak aki reggelisztet, van, aki csak a napi menüt készíti, vagy hogy többféle poszt van, igen.
Melyiken a legjobb dolgozni?
Fú, hát ez jó kérdés.
Hát én a húsnál mondjuk.
Eltaláltál, beletrafáltál, mert én is a hús mondanám. Hús egy nagyon izgalmas része, ha bár az én kedvencem egyébként a levesek. Vagyis, hogy a levesek azok egy összetett dolgok. A hús az egy picit ilyen szempontból unalmas, hogy van a hús, azt meg kell sütni, persze nem egy könnyű dolog, de hogy a levesek ottan azért több összetevő van, ott az arányokat kell ismerni, ott nem mindegy, hogy miből mennyit teszél bele. Mondjuk, ha veszek egy klasszikus húsleves, ha kicsit túlzöldségezzük, édes lesz az a leves. Erdélyben, meg az Európa keleti részén azért a leves kultúra az nagyon erős. Nyugaton egyébként a szószok erősebbek, és ott a szószos szakács, aki a szószokat csinálja, az egyik legmagasabb szint, és egyik legnagyobb becsben van tartva. Most én úgy gondolom, hogy a leves, ami közel áll hozzám, és egyik legszofisztikáltabb, és nagyon szép repertoár van, amiből tudunk válogatni, mert nagyon gazdag leves kultúránk van.
Így, ahogy beszélgetünk az ételekről, én olyan éhes lettem, lehet, hogy te is, de amikor a konyhába vagy, és annyi illat ott kavarok, egyáltalán még van kedved enni?
Igaz az a mondás, hogy jól lakik a szagokkal. Én amikor dolgoztam, ilyen napi 14 minimum, de általában 12-16 órákat dolgoztunk. Volt, hogy 2-3 kávét lenyomtunk, és az idő elszállt, és észre se vettük, hogy vége nem ettünk, vagy esetleg hogy bekaptunk valami apróságot. És akkor általában az volt, hogy a végén, mikor vége volt a műszaknak, akkor kiültünk egy kocsmába, egy sörre, vagy valami hasonló, mindig előtt az éjség. És akkor rendeltünk egy saormát, vagy egy hamburgert, vagy valami hasonlót, és akkor kollégák mondták, hogy mekkora kretinek vagytok ti, hát most jöttetek a konyhába, és ezt is mondtuk, de ott érdekes módon nem érzed. Nem érzed, hogy éhes vagy, és ha szagokkal jól laksz, benne vagy a pörgésbe, és akkor nem jön ez elő, az később fog akkor előjönni, amikor befejezted, kicsit lecsillapodtál, és lenyugodtál, és akkor rájössz arra, hogy akár nem ettem ma semmit.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Kérni, ha az asszony nem tud, az egy nagy hiba. Azt mondják, ez benne van a házassági pakliba. Én víz még egy rántottácsát csináltam, csak galibát. Mégis majdnem 30 éve főzöm már a janitát. Még nem mondták azt, hogy házasságunk bajba van. Forgász népek vagyunk, nálunk szálka csak a halva van. Mindig könnyű feledni a mindennapi gondokat. Amíg együtt kiló számra foghatjuk a pontyokat. Ha a konyhát én veszem át, nálunk csak a viszálynő. Lábasok és tepsik között sose leszel királynő. Főzőcs kézni, ha az asszony nem tud, az egy nagy hiba.
Ha ezt sejtem, dehogy adom fejemet a lapzira.
Engem sajnálj, amit főzöd, én vagyok, ki megeszem. Te még azt is elvárnád, hogy azt mondjam, hogy szeretem.
Ha a konyhát én veszem át, nálunk csak a viszálynő.
Lábasok és tepsik között sose leszel királynő. Főzőcs kézni, ha az asszony nem tud, az egy nagy hiba. Rá kell jönnöd, mibe kell somibe egy kis paprika. Nem mindegy, hogy bableves vagy nyakleves, de az a fő. Mi már 30 éve főzzük egymást, és ez nagy idő. Mi már 30 éve főzzük egymást, és ez nagy idő.
A szakácsnak mennyire degradáló, vagy mennyire sértés, amikor egy vendég visszaküldi az ételt valamiért? Vagy azért, mert szerinte hideg, vagy igen forró, vagy nem olyan a dizájn, amit elvárt, ez nagyon rosszul tud esni?
Nem. Ez egy olyan építő kritika, amiből tanulni kell, véleményem szerint. Egyébként minden szakácsnak van egy ilyen tikje, hogy amikor jön vissza az étel, akkor befut a mosogatóba, a fehér mosogatóba, és nézi, hogy mi maradt a tányéron, mert az egy visszajelzés, ez egy őszinte visszajelzés a vendég részéről, hogy igenis ízlette a kaja, vagy nem. Persze vannak olyan esetek, mikor azért nem ette meg az ételt, mert ő nem arra gondolt, vagy valami másra számított, vagy túl sok volt az adag, de ezek is visszajelzések. Az se jó, ha nagyon nagy az adag egyébként. Én úgy gondoltam mindig, hogy ez egy építő kritika tud lenni, hogyha tányér marad valami, ebből tanulni kell. Persze vannak kirívó esetek, amikor nem teljesen van igaza a vendégnek, de a vendégnek mindig igaza van.
És az, hogyha kinyalják a tányért, az jó, vagy az etiket az diktálja, hogy legalább egy falást hagyjanak ott?
Kinyalják a tányért, az a legjobb.
Szőcs előtt szakásnak mi a kedvenc étele? Mi az, amit szívesen megfőzöl bármikor, éjjel is, ha felköltenek akár?
Hát a kedvenc ételem az a leelbesült krumpli. Ennek van egy pici ilyen nosztalgiás hangulata. Ugye régen, amikor a kis konyhában ültünk szüleimmel, meg a testvéreimmel, télen ettük mindig, este ettük mindig. A leelbe megsütötte édesapám a krumplit, volt mellé káposzta, cikatúró, hagyma, volt, hogy káposztalé, meg hasonlók, vagy volt jaurt is, vagy aludtej. Az úgy beleégett nekem a lelkembe, és mai napig, amikor fogyasztunk, akkor az egy ilyen nagy visszatérés, egy nagy nosztalgia az egész. Nagyon-nagyon szeretem ezt az egyszerű ételt, egyébként nagyon szeretem az egyszerű ételeket, de ha főznöm kell, akkor a pörkölt az, ami hozzám közel állt, és a pörkölt alapú ételek, a levesek többsége ide tartozik. Én nagyon szeretem a leveseket főzni, és abba ki tud teljesedni a szakács. Szeretek húsokat is készíteni, de talán a levesek sokkal közelebb állnak a szívemhez.
Az olyan ételek a szívecsücske, ahova sok alapanyag kell, vagy többféle alapanyag kell, vagy az egyszerű egy-két összetevős is meg tudja dobogtatni a szívedet?
Én az egyszerűségnek vagyok a híve. Az egyik kedvenc ételem, és nagyon sok helyen főztem egyébként, az a túrós pityóka leves, dombraszökőnek is szokták mondani. Krumpli kell hozzá, túró és egy fejhagyma. Úgyhogy ez ilyen egyszerű, és egy zseniális étel, de itt megint nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy az alapanyagoknak a minőség az csúcs kategóriába kell tartozni, mert másképp kilóg a lóláb. De szeretem az összetett ételeket is. Egy nagy kedvencem a lucskos káposzta, vagy a palócleves, vagy a babgulyást is szeretem csinálni csülökkel, vagy hasonlókkal, és hogy tényleg ott az egyszerű öntött saláta, ami fokhagymával, tojással és szalonnával, hát ez egy fantasztikus tavaszi étel. Mindegyiknek megvan a gyönyörűsége és a szépsége. Ettől szép egyrészt a paraszti kultúra, mert abban tényleg a szezonalitás, a helyiség, a jó minőség, minden benne volt, és egybe kapott az ember egy olyan csomagot, ami páratlan, és sajnos, hogy ez nagy részben tűnik el.
Amikor a Falu Világa műsorunk itt készült Csíkcsomortánon, akkor ettem abból a salátalevesetből, és azóta képzeld, mi is a Pergert szalonát, nem tudom, pörcnek, vagy minek mondtátok, azóta mi is külön tesszük, mert addig nagyanyám is, anyám is, mindenki belerakta, és akkor az elázott, és nem volt olyan ropogós. Na de azóta nálunk is most már pörccel esszük a salátalevest.
Igen, én is így voltam, én nem szerettem régebb ezt a salátaleves, mert édesanyám nem olvasztotta ki annyira, és benne hagyta, és akkor ez ilyen főtt szalonna, kicsit meg volt pirulva, kicsit főtt szalonna, nem szerettem, mindig dobtam ki, de most meg imádom, én is a végén teszem rá, és fantasztikus jó, de ha nincs jó szalonnád, akkor nem lesz olyan.
A család az jó fogyasztó? Mert gondolom, hogy azért alkalomatán szolgálatos vagy a konyhán.
Igen, viszont mióta gyerekeim vannak, azóta picit fel van adva a lecke, mert én nem tudok gyerekbarátom főzni. Próbálok, de nem tudok. Ugye nekik is van egy igényük, mit szeretnének enni, és én annak a híve vagyok, hogy minden korban picit másképp kell étkezzen az ember. Most nem az van, amit főzünk, hanem picit másképp kell. Ugye azt tapasztaltam, édesapám például nagyon húsos volt most, hogy az idő eltelt, úgy átállt picit lájtosabb ételekre, kicsit könnyedebb, zöldségesebb ételek, nincs annyi hús, nincs annyi zsíradék, vagy hogy az alapból így jön, és én is éreztem ezt magamon, én gyerekkoromban nem ettem meg a kocsonyát. Egyszer nem tudtam lenyelni. És idővel ez megváltozott, és most imádom a kocsonyát, sőt, imádom a körömpörköltet. Valószínűleg azzal lehet összefüggésben, hogy már a kollagén termelés nem annyira intenzív a szervezetben, és ugye ezt figyelembe kell vegyem a gyerekeimnél is, hogy ők teljesen másképp egy gyerek, teljesen másképp étkezik, mint a felnőtt, és akkor úgy kell főzzek, hogy nekünk is íz legyen, most valahogy úgy vagyok vele, hogy nem én vagyok a prioritás, hanem a gyerekek, és akkor próbálok a gyerekeknek olyan ételeket csinálni, amiket szeretnek egyébként, de trendi is, meg is eszik, nem fölöslegesen dolgoztam. Persze van olyan eset, hogy vagy megeszed, vagy akkor mész éhesen. De ő ezt nem szereti, és akkor mondom, de hát meg se kóstoltad. Na jó, megkóstolsz. Jú, de finom, apa. Most vannak ilyenek is. Próbálok figyelni arra, hogy mi az, amit szeretnek. Most például a nagy trendi a lazanya. Ez egyszerű lazanya, kicsi paradicsom szósszal, meg sertés ragúval. Erre kell figyeljek nagyon, de alapvetően ma főztem 80%-át azért megeszik, de persze nem fogok neki körömpörköltet csinálni, meg azért úgy vagyok vele, hogy a spenótot is kerülöm. A lányom megeszi, de hát a két fiam az rá se akar nézni.
Akkor ezek szerint korral jár, hogy milyen ételt szeretünk? Mert így, ahogy mondod, eszembe jött, hogy én nem szerettem a köménmaglevesse, a pacalleves-e, és sok mindent nem szerettem, a kocsonyát se például, de most mind megeszem, és azon csodálkozom, hogy eddig miért nem szerettem.
De lehet, hogy akkor én is így voltam, hogy már eleve tudtam, hogy azt nem fogom szeretni, és meg se kóstoltam.
Szerintem korral is jár, persze ízlés kérdése is, van, aki inkább zöldségesebben szeret enni, van, aki inkább húsosan szeret enni, de alapvetően szerintem a gyerek, a felnőtt és az idős között különbség van étkezési szokásokban. A meggyőződésem, hogy ez így van, ezt tapasztalom magamon is, látom a környezetemben is, úgyhogy teljesen másképp kell étkezzen mindenféle korosztály. Persze vannak átfedések, ez egyértelmű, de én úgy gondolom, hogy nem kell erőltetni a gyereknek az olyan ételt, ami nincs ínyére. Egyébként szerintem a férfiak és a nők között is vannak különbségek, azt látom, hogy a feleségem nem eszik annyi hús, mint amennyit én megennék, és sokkal zöldségesebb, sajtosabb. Ezt figyelembe kell venni. Persze vannak ilyen univerzális ételek, ha lehet így fogalmazni. A rántott húst szalmakrumplival azt mindenki szereti érdekes módon, a gyerekek reggeltől estig azt ennék, vagy vannak ilyen ételek egyébként.
A feleséged, de szakmáztok a főzésről? Mert én úgy tudom, ő is jó főz.
Szoktunk, igen, szoktunk szakmázni, és nagyon jó főző is. De figyelj, én se főznék egy szakács mellett. Vagy ritkában szokott főzni. A nagyobb rendezvényeket, amikor itthon család összevetel van, ugye nagy a család vagyunk, vagy 15-20-an most már, hál' Istennek, akkor azokat én szoktam lebonyolítani, mert sokkal könnyebb nekem, sokkal rutinosabb vagyok ebbe. De amikor én nem vagyok itthon, az akkor ő főz, és ő nagyon jókat főz. És én úgy tartom egyébként, hogy a szeretettel készített étel az mindig jó. Szeretettel készített készétel mindig jó, amikor nem én kell főzzek, az mindig jó, és nekem nagyon jókat szokott főzni.
De azt szokták mondani, hogy a benzinkutra sem tölt otthon benzint. De akkor ezek szerint a szakács az itthon is szívesen főz.
Igen, véleményem szerint a szakács szakma az a szakma, aminek otthon is hasznát veszi az ember, és ez a kivétel.
Lassan az adásidőnk végén járunk, de beszéljünk néhány szót a könyvekről is, mert szerzője vagy néhány szakácskönyvnek, vagy legalábbis társszerzője.
Igen, készítettünk, 2023-ban adtuk ki a Ferencesek főztét, ez egy 330 éves szakácskönyv, amit lefotóztunk, újra főztünk és kiadtunk, nagy sikere volt, van egyébként, és most a tavaly 25-ben készítettünk egy étekmentő című könyvet, ahol a megmaradt ételekből, a kenyér maradékokból, vagy meg főtt ételekből mit lehet készíteni, hogyan lehet átalakítani. Ezekben nagyon sok van egyébként, ami tudunk mi is magunktól, ilyen a bundás kenyér, vagy a mákos guba, nem, még a kreatívkodtunk egy kicsit, és újraalkottunk. Az egyik nagyon kedvencem a mákos bégli guba. A szárított mákos bégliből készítettünk gubát, és még vannak mások is, és egy kicsit rendszereztük és összehoztuk egy könyvbe, egy nagyon szép könyv lett belőle.
Most nagyon sokan sok receptet újra gondolnak. Mennyire kell újra gondolni, mert akkor, ha nagyon újra gondoljuk, akkor már nem az. Te hogy érzed?
Ez az újragondolás szó szerencsére nálunk már kikopott, vagy nem kapott akkora szárnyakat, mint mondjuk nyugatabbra. Nálunk, amikor ide bejött ez az újragondolt dolog, akkor már a szakácsok bizonyos része nem is használta ezt a szót, mert kicsit szégyelte, hogy ezt mondani, újragondolni. Alapvetően van, igenis ezzel egyet értek, hogy újra értelmeznek, vagy inspirálódnak régi receptekből. És az az igazán, amikor van egy régi recept, és akkor a szakács ezt új köntösbe rakja, azt az ízvilágot próbálja másféle szemszögből megközelíteni. Erre nem tudom, melyik lenne a jó kifejezés, ez, hogy újra gondolt, ez egy picit elcsépelt lett, de valójában a paraszti kultúrában, vagy az otthonfőzés kultúrájában nagyon-nagyon sok olyan társítás van, nagyon sok olyan kipróbált recept van, amit egy menő étterem is, vagy egy magas színvonalú levő étterem át tud alakítani, és menüre tud vinni, mert ezek nagyon jó ételek egyébként. Nagyon kipróbált ételek, és működtek ezek az ételek, és ezeket más köntösbe öltöztetve tényleg tudnak működni, mert ezeket nem szabad bedobjuk a kukába. Az, hogy mellette készítünk és kitalálunk új recepteket, új ízvilágokat, új társításokat, mert ez a szakma ez végtelen, az egy másik dolog, de hogy te ebből inspirálodni és más dimenzióba helyezni ezeket az ételeket, ezt igen, ezt el tudom fogadni.
Éveken keresztül ott voltál a képernyőn is, főztél. Mennyivel másabb, mikor tévében kell főzni, vagy itthon a konyhában?
Egy picit másabb, elő kell készülni, oda kell figyelni a részletekre. Most volt egy adásunk, ahol egy vendég fölrótta nekünk, hogy mocskosak az edények. Nem voltak mocskosak, hanem patinásak voltak. Én próbálom azt, hogy minél otthonosabb legyen, hogy otthon azért vannak olyan edények a készletben, például egy érszlábos, aminek az oldala az olyan fekete és olyan érdekes. És vannak, amit nem is szabad elmosni egyébként. Ezekre mindig kell figyelni, ez egy jó visszajelzés volt, hogy igenis kell ezekre is figyeljünk, hogy azért mit használunk, milyen edényeket. Nem szabad legyenek például olyan dolgok, amin címke van, vagy reklámoz, vagy hasonlók. De alapvetően, ha az ember átgondolja és végiggondolja a forgatókönyvet, hogy hogy készül el egy étel, akkor egy idő után ez ilyen rutinszerűen megy, és nem csinál belőle problémát. Az elején engem zavart a kamera egy picit, de megszoktam, és nem is érzékelem, hogy itt a kamera, és ott készítünk el dolgokat. Nagyrészt az ételek előtte le vannak főzve, ki vannak próbálva, ritka esetben fordul elő, hogy nem. Van, amikor ez problémát is okoz, nagyon ritkán, de előfordult az is. Hát ez olyan, mint egy kis film, ahol van egy forgatókönyv, és azt a forgatókönyvet be kell tartani, és akkor működik a dolog.
A szakácsokról az a kép alakul ki mindenkiben, hogy jó kövér. Hát Szőcs előtte egy szép, sovány, fiatal ember vagy. Hogy lehet megállni, hogy ennyi finom íz mellett ilyen jó kisportolt fiatal ember maradjál?
Ha van egy nagyon jó mondás, sose bízz egy sovány szakácsban, de ezt annyival árnyalnám, hogy az a fajta stílus, az a fajta műfaj, amit én csináltam a szakács szakmában, abban nehéz elhízni. Napi 10 akárhány órát dolgozni, talpon lenni, nagyon-nagyon megterhelő, vagy hogy én úgy gondolom, hogy a szakács szakma elsősorban egy nagyon erősen fizikai munka, és nehéz. Egy jó szakács igazából nagy luxus, hogy elhízzon. Az is hozzátartozik a történethez, hogy nekem a családban sajnos voltak előzményeinek is, azért odafigyelek, próbálok odafigyelni az étkezésre, és odafigyelek arra, hogy jó minőségű élelemmel lássak meg a családomat is, azt is fogyasszak, és azt figyeltem meg, hogy a jó minőségű élelemből kevesebb kell, és nem kell annyi fogyasztani, és nagyon sok zöldséget, meg gyümölcsöt, meg hasonlókat fogyasztunk, és húsból is, ha lehetséges, akkor nagyon jó minőséget fogyasztunk. Kevesebb kell is, valószínűleg ez is lehet az oka. Persze én is küzdök a kilókkal, évente 2-szer bőtölök, és vigyázok, mert most már abban a korban vagyok, hogy oda kell erre figyelni, de valóban, ahol tényleg sokat kell dolgozni, ott elég nehéz az elhízás.
Meddig lehet eljutni szakácsként?
Hát ez nézőpont kérdése. Van, akinek a 3 is lencsillag a csúcs, van, aki megelégszik sokkal kevesebbel is. Én úgy gondolom, hogy nem az a fontos, hogy meddig jutunk el, az a fontos az, hogy amit csinálunk, azt szeressük, és szeretettel főzzünk, mert abból lesz a legjobb étel. Ezt a közönség majd, hogy díjazza, és mit gondol erről, az az ő dolga. Mi érezzük jól magunkat, és ebben a millióben főzzünk szeretettel, mert az a legfontosabb.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Csíkcsomortánból jelentkeztünk, Szőcs előtt szakács vendégei voltunk. Egy megpróbáltatásokkal teli, de egy ritka életpályát próbáltunk megvillantani. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon lehet újra hallgatni. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon, a viszonthallásra.
Szó.